Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kegyelemért és a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Mindannyian tudomásul vettük a köszöntéseket, és azt is, hogy egyeseknek nem olyan jól megy a soruk. Ez annak a jele, hogy ezeknek a földi testeknek nem az a rendeltetésük, hogy örökre megmaradjanak, hanem egy új testet várunk, amely már nem öregedhet meg, és nem betegedhet meg. Ott nem lesz többé szenvedés, nem lesz többé könny, nem lesz többé halál. De hívőkként úgy érzékeljük, hogy ez a halál valami egészen gonosz dolog. És azt kívánjuk, bár csak már ne lenne többé. Hogyan fogjuk mindannyian érezni magunkat, amikor az íge beteljesedik, most elnyeletett a halál a győzelemben. És ahogy a jelenések könyvében áll is, és a halál nem lesz többé, sem a szomorúság, sem a sírás. Azt hiszem, Rusz testvérektől is szívélyes köszöntéseket kell továbbadnom. Ők elutaztak néhány napig egy szomszédos keleti országba, és meg szeretnénk emlékezni róluk, hogy az Úr áldja meg őket, és legyen velük. Tudjátok, hogyan megy dolgunk. Ha valaki hiányzik, akkor hiányzik éppen. Ez egyszerűen így van. És nem látunk mindenkit azokból, akik itt vannak, hanem azt vagy azokat látjuk, akik nincsenek itt. Én így vagyok ezzel. Nem benneteket látlak, akik itt vagytok, hanem azokat, akik nincsenek itt. Ez paradoxon, de megmutatja a kapcsolatot, Isten bensőséges szeretetét, amely összeköt bennünket egymással. És ennek így is kell lennie. A hétvégén Zürichben sok minden volt a programban. A Furrer testvér gyászjelentése, aki hazaköltözött, aztán volt egy esküvői szertartás, aztán volt egy gyermekavatás, aztán volt egy keresztség is. És különösen örültünk egy testvérnő felett. A legutóbb mindketten itt voltak a testvér és a felesége is. És a felesége annyira ellenezte, hogy megkeresztelkedjen Jézus Krisztus nevében. De mégis eljött az Istentől érkező szolgálatra, és az összejövetel előtt a testvér még remegve és könnyes szemmel azt mondja, nekem egyedül kell bemennem a keresztség vizes sírjába, a feleségem nem fog velem jönni. Ne feledkezz meg rólam az imádságodban. És én ezt annyira szívemre vettem, de tényleg a szívemre vettem. És azt gondoltam magamban, Uram, te láttad ezt a testvért. Tudod, hogyan érti. Te úgy tudod a szíveket irányítani, mint a vízpatakokat. És mindannyian elmentünk a keresztséghez, és ő nem tudott semmit, talán a felesége sem tudott semmit. De hirtelen ő is fehérbe öltözötten jött, hogy meg is megkeresztelkedjen. Egy csodálatos áldás volt ez, egy látható válasz Istentől, és mi hálásak voltunk érte. Hiszen sóvárogva várunk arra, hogy átéljük Isten jelenlétét. Újra elolvastuk a Zsoltárban, Júdában mindenütt ismert Isten. De nem csak mindenütt ismert, hanem mindenható is legyen. Hadd nyilatkoztassa ki az ő hatalmát és dicsőségét, de hiszen ezáltal vált ismertté is. A szép az egész Ószövetségben, vagyis abban állt a rendkívüli, hogy Istent nem prédikálták, hanem hogy Isten kinyilatkoztatta magát, hogy ígéreteket adott, azokat beteljesítette, nagy csodákat és jeleket tett, és hogy ezek az emberek, akikben Isten megdicsőítette magát, egy bensőséges kapcsolatban álltak vele, kapcsolatban álltak közvetlenül hozzá. Meg van írva, hogy Isten minden népnek kijelölte, hogy mit imádjanak. De Isten népe az Urat, az élő Istent imádta, és pedig szellemben és igazságban. Ma egy telefonbeszélgetés is kissé felzaklatott belsőleg. Egy testvérnő beszámolt nekem a hitetlen édesanyjáról, aki beteg, és megkérdezte, hogy nem akarok-e imádkozni érte. Természetesen igent mondtam, és a beszélgetés közben hirtelen sírni kezdett, és azt mondja, Frank testvér, az életem nem csak egy kedvezőtlen, lehangolt állapotban van, én magam sem tudom, hogy tényleg meg vagyok-e mentve. És ez megint úgy ért, mint egy villámcsapás a semmiből. Először a hitetlen édesanyjáról volt szó, aztán igen, és aztán. Azt mondja a testvérnő, aki bizonyára már évek óta hívő, hogy én sem tudom, hogy meg vagyok-e mentve. Ez szét tudja tépni az ember szívét. Mit ér az íge hallgatása, ha az emberek már nem tapasztalják meg Istent a valóságban? Akkor mi értelme legyen az íge hirdetésnek? Mi értelme az összejöveteleknek? Ez olyan volt, mint egy szúrás a szívembe. És azt mondtam magamnak, vagy mondom most mindannyiunknak, de hiszen mi nem hiszünk semmilyen eszmében, semmilyen tanításban, semmiben, amit az emberek valamikor kitaláltak volna. Semmilyen vallásban, amit alapítottak, semmilyen felekezetben, bármilyen felekezetben, vagy bár mi legyen az, ami a vallási úgy a piacon van. Hiszen mi Istenben hiszünk. Hiszünk Istennek, és jogunk van minden áldásra, minden ígéretre, amit ő adott és megígért. És ennek az áttörésnek, Istentől érkezően mi hozzánk, és a mi áttörésünk Istenhez hamarosan be kell következzen. Olyan mélyen kell vágynunk arra, hogy Isten valóban kinyilatkoztassa magát, hogy a régi embert levetkőzzük, és az új embert felöltözzük, hogy Isten megdicsőíthesse magát, és mi méltó módon közzeledhessünk hozzá. Úgy, hogy ő is közzeledhessen hozzánk. Hogy érezzük, hogy megtapasztaljuk, hogy lássuk, hogy halljuk, hogy Isten jelenléte nem csak egy olyan dolog, amiről beszélünk, hanem valami, ami nyilvánvalóvá válik. És amint tudjátok, Isten minden egyes szava a tiszta igazság. És az Úr megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. És meg van írva, ha az Úr velünk van, ki lehet, ki tud ellenünk lenni? Pál apostol és Isten minden embere ugyanúgy elismerte, mint ahogy mi is elismertük, hogy ők is emberek voltak. Egy helyen azt mondja Pál, amikor gyenge vagyok, akkor erős vagyok. Azáltal, aki erőssé tesz engem, és ez a Krisztus, ő általa mindent megtehetek. Nem az számít, hogy mennyire érezzük erőseknek magunknak, hanem az, hogy mennyire vagyunk képesek belátni, hogy teljesen alkalmatlanok, haszontalanok, tehetetlenek és gyengék vagyunk. De akkor feltekintünk hitben Istenre, és azt mondjuk, Uram, itt van egy nyomorúságos templom, jöjj be te abba, töltsd be azt, és használj fel minket a neked tetsző módon. De hiszen nem olyan emberek vagyunk, akik szellemileg ki tudjuk húzni a fát gyökerestől, hanem az Úrtól függünk. Az Úrra vagyunk utalva. De hitáltal, hittel tisztelni akarjuk Istent. Nem csak a szánkkal, hanem valóban hitáltal. Egy olyan hitáltal, ami Isten cselekvéseit maga után vonja. Nem egy olyan hitáltal, amit elfúj a szél, hanem egy olyan hitáltal, ami összeköt minket Istennel. Egy olyan hitáltal, amely kieszközli bennünk az Istenbe vetett abszolút bízalmat. És hogy ez az Istenbe vetett bízalom egyszerűen azt váltja ki belőlünk, vagy ő belőle, hogy megerősítse az ő szavát, és kinyilatkoztassa magát közöttünk és az életünkben, ahogyan mindig is tette. Hogy mi, ahogy Pál apostol írja, élő levelek lehetnénk, amelyek nem tintával, hanem Isten szellemével lettek megírva. És néha már kifejezésre juttattam itt, a legrosszabb dolog, ami Isten ígéje hirdetőjével megtörténhet, az lenne, ha az emberek, akiknek prédikált, nem érnek célba. Akkor minden erőfeszítés hiába lett volna, és ha arra gondolok, mennyi verejtéket hagytam magam után prédikálás közben, alig ha van olyan ember, aki ennyi verejtéket hagyott volna maga után munka közben bármilyen trópusi éghajlaton. De most nem ez a lényeg, csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni ezzel, hogy Istennek és Isten igéjének végre kell hajtania azt, ami az ígében meg van írva. Hogy a prédikáció ne foszlódjon szét, hanem kiváltsa bennünk a hitet és az Istenben vetett bizalmat. Ki számít még közülünk arra, hogy Isten kinyilatkoztatja magát? Nekünk számolnunk kell ezzel. Ki az, aki meg lenne elégedve önmagával? De bizonyára biztosan senki sem elégedett önmagával. Isten nem zsörtölődő embereket akar belőlünk, nem is önmagunkkal elégedett embereket, hanem olyanokat, akik újra és újra éheznek és szomjaznak Istenre. Hogyan érezzük magunkat fizikailag? Vagy azt gondoljátok, hogy ha ma bőségesen ettetek, akkor holnap már nem lesztek éhesek? Ez mindig új. Az élet során újra és újra eszünk és iszunk úgy, hogy létezni tudjunk itt ezen a földön. És pontosan ugyanez a helyzet a szellemiekben is. A fizikai világban pedig egy olyan korban élünk, amikor több a választási lehetőség, mint valaha. És ugyanez a helyzet a szellemi téren is. Soha ezelőtt nem volt még egy ilyen gazdag kínálata Isten ígéjének és mindannak, ami ezzel jár, mint napjainkban. De hadd legyünk nyíltak és őszinték ezzel kapcsolatban is, bármilyen jó is az étel, az éhség újra és újra előjön, előfakad. Nemrég egy esküvőt ünnepeltünk, és egyik ünnepelpét a másik után következett. No és mi történt másnap? Minden ünnepség és minden finomság ellenére, ami az asztalon volt, másnap az éhség mégis újra előjött. Így van ez fizikailag. Vajon a szellemiekben másképp kellene lennie? Még ha Isten előkészít számunkra egy ünnepi vacsorát, és megengedi, hogy kedvünk lelakmározzunk a gazdag javakból, az ő házának gazdag javaiból, másnap, legkésőbb a következő összejövetelen, megint hatalmas lesz az éhség, nagy lesz az étvágy, és újra enni akarunk. De hiszen éppen ezért jövünk össze is. És ami Urunk azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember egyedül, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Azt hiszem, mindannyiunknak van kedve imádkozni, de ehhez hitre is van szükségünk. Az imádkozás hit nélkül Isten mellett való elbeszélgetés. Aki Istenhez akar járulni, annak hinnie kell abban, hogy ő jelen van, hogy abban a pillanatban meghallgat, hogy amikor beszélünk hozzá, és ezért úgy beszélünk hozzá, mintha egy barátunkkal beszélgetnénk. Pontosan úgy, ahogyan vagyunk, és ahogyan a szívünkben érezzük magunkat. A 76. Zsoltárból vett íge szakasz hadd hatoljon megint a szívünkhöz. Júdában jól ismerik Istent mindenütt. Nem csak egyeseknek, nem csak egy házban, hanem mindenütt ismer. Mindenütt tudták, hogy ki az Isten. Mindenütt tudták, hogy mit végzett, mit tett. Mózes azt a parancsot kapta, hogy mondja el a gyermekeknek, és a gyermekeik gyermekeinek, és az utánuk következő nemzedékeknek mindazokat a nagyszerű tetteket, amelyeket Isten tett. Jóel prófétánál áll, ugyanez áll, hogy az atyák elmondják majd a gyermekeknek, és azok elmondják majd a következő nemzedéknek. Isten ugyan ismert volt, de ez nem volt elég. Isten azt akarja, hogy megtapasztaljuk őt, ki akar nyilatkoztatni magát, találkozni akar minden egyes emberrel, és a meggyőződésem az, hogy mindazokban, akik hallottak arról, amit Isten tett, és hittek benne, egy vágyakozás támadt bennük. Ó Istenem, mit tartogatsz az én számomra? Hogyan akarod nekem kinyilatkoztatni magad? Nem hiszem, hogy Izrael és gyermekei számára elég volt az, hogy arról beszéltek, amit egykor tett Isten, hanem akivel Isten valamit akar, az nem elégszik meg azzal, hogy csak halljon róla, halljon arról, amit tett Isten egykor, vagy mit tett másokkal. Akivel Istennek tervei vannak, az vágyakozni fog arra, hogy kinyilatkoztassa magát neki, és hogy az ő áldásai eljöjjenek ránk. A harmadik vers, Zsoltár 76.3. Sálemben felemelkedett az ő sátorá, és Sionban az ő lakhelye. Ez volt az a hely is, ahol elszámolt ellenségeivel, és ahol kiállt az ő népe mellett, amíg azok az ő útján jártak. A 10. versben ez áll, amikor Isten felemelkedett, hogy ítéletet tartson, hogy segítsen minden elnyomottnak a földön. Hiszen tudjuk, hogy az összes Zsoltárban nem csak a múlt és a jelen van feltüntetve, hanem a profécia és a jövő is. A 9. versben ez áll, az égből meghirdetted az ítéletet, és akkor megrémült a föld, és elhallgatott. Amikor Isten felemelkedett, hogy ítéletet tartson, hogy segítsen minden elnyomottnak a földön. Amikor mi ítélet vagy jogérvényesítésről hallunk, akkor emberi nyelven beszélve azt gondolnánk, hogy Isten felkelt, hogy ítélkezzen. Itt pedig az áll, hogy segítsen minden elnyomottnak ezen a földön. Aztán eszünkbe jut az íge, valószínűleg a Máté 18. fejezetéből, most nem tudom pontosan, hol áll írva, hogy az Úr meg fogja segíteni az ő választottait, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal, és ezt rövidesen. És a 11. versben ez áll, mert az ember áldász haragja dicséretedre lesz neked, amikor az utolsó napon a haraglángjával övezed magad. Hogy az emberek feldühödnek majd, ezt mindannyian tudjuk. És Izrael nép ellen fognak vonulni, de aztán Isten is felemelkedik, és le fog sújtani rájuk. És hogy mi marad még meg akkor belőlük, elolvashatjuk az Ezékiel 38 és 39. fejezetében, a Jelenések 19. fejezetében, és sok más helyen is, hogy mi marad meg azután, amikor Isten haragja eljön a felbőszült emberiségre. Azon a napon az emberek feldühödése arra válik majd alkalmassá, hogy Istent felmagasztalására és megdicsőítésére szolgáljon. Mert szó szerint úgy van megírva, hogy azon a napon megdicsőíti magát. Csak remélem, hogy valahol kinyithatnám, hogy fel is olvassam az idézeteket. Ezékiel 39, a 17. verstől. Te pedig, emberfia, így szólt Isten az Úr, mondd a madaraknak, minden olyan állatnak, amelyeknek szárnyuk van, valamint a mező minden vadállatának, gyűljetek össze, és gyertek csak közelebb, száguldozzatok össze minden oldalról, ide az én áldozati lakomámra, amelyet szervezek nektek, a nagy áldozati lakomára Izrael hegyein. Hússal étkezzetek és vért igyatok. A seregek vezéreinek húsát ehetitek, és a föld fejedelmeinek vérét ihatjátok. Mi lesz ez? Felolvashatom nektek a 38. fejezet 22. versétől is. És végre akarom hajtani rajta az ítéletet dögvész és vérontással, felhőszakadás, özönvízszerű esőáradattal és jégeső által, tüzet és kénkövet akarok zúdítani rá és seregeire, és sok népre, amely vele van. Így akarom, vagy fogom kinyilvánítani mérhetetlen hatalmasságomat és az én szentségemet. És így teszem magamat ismerti sok nép előtt, hogy megtudják és felismerjék, hogy én vagyok az Úr. Isten bizonyítani fogja az ő mérhetetlen nagyságát, az ő hatalmát és dicsőségét. Az, ami meg van írva az Ezékiel 39. fejezetében, megközelítőleg ugyanaz a megfogalmazás található a Jelenések 19. fejezetében is. Különösen a madarakról, amelyek meglettek határozva eljönni és felfalni a fővezérek vérét azon a napon, amelyet az Úr meg fog valósítani. Itt az van írva a 19. fejezet 17. versétől kezdve, Jelenések 19-17-től. Akkor láttam egy angyalt a napban állni, aki hangos hangon összehívta, ezt kiáltotta az ég magasságában repülő madaraknak: jöjjetek ide, gyűljetek össze Isten nagy vacsorájára, lakomájára. Királyok húsát, fejedelmek húsát, harci főparancsnokok húsát, hatalmasok húsát, lovak és lovassaik húsát ehetitek, és így tovább, és így tovább. A 19. vers aztán. Minden esetre látjuk Isten szavainak, az Ó és Új Szövetség szavainak az összhangját. Nem kell, aligha kell tovább olvasni. Sőt, a Jelenések 19. fejezetében az első verstől a 10. versig a dicsőséges menyegző ünnep leírásáig tartó sorrendet is. Az első versben ez áll: ezután olyan morajlást hallottam, mint egy nagy tömeg, egy nagy sokaság hangos újongása, ahogy kiáltanak a mennyben: halleluja! A megváltás, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazságosak és méltányosak az ő ítéletei. A 6. versben olvassuk: akkor egy nagy morallást hallottam, amely olyan volt, mint egy nagy sokaság újongó kiáltása, és mint sok vizek zúgása, és mint hatalmas mennydörgések robajlása. Amint azt kiáltották: halleluja! Az Úr, a mi Istenünk, a mindenható elkezdte az ő uralkodását. Hadd örvendezzünk és újongjunk, és adjunk neki dicsőséget, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya elkészítette magát, és megadatott neki, hogy fényes fehér vászon ruhába öltözzön, nevezetesen az a vászon a szentek igazságos cselekedeteit jelképezi. Aztán így szólt hozzám: írjad! Üdvös állapotban vannak azok, akik meghívást kapnak a bárány menyegző vacsorájára. Itt is tovább olvashatunk, én csak a szöveg összefüggésre voltam tekintettel. A menyegzői vacsora után leszáll az Úr a mennyből mindazokkal, akik részt vettek az ünnepen, és majd elszámol minden ellenségeivel. az ő szájából, így olvassuk a 15. versben, hogy az ő szájából egy éles kard jön elő, amellyel megveri az nemzeteket, és egy vasrúddal fogja őket legeltetni. És ő az, aki a mindenható Isten haragja tüzes borának a sajtóját taposni fogja. Valami csodálatos dolog Isten kezébe kerülni, ott lenni a kegyelem idején, de szörnyű dolog lesz Isten kezébe kerülni, amikor a kegyelem ideje véget ér. Ma ő a mi szabadítónk. Ma van a megbocsátás, ma van az üdvösség és az örök élet is. De amikor a kegyelem ideje véget ér, a kegyelem trónja ítélet trónjává válik. Akkor már nem lesz közben járó, akkor bíró és úr lesz, és az ő jelenléte elől menekülni fog a föld, és nem találtatott számára hely. A mi Istenünk egy hatalmas Isten, egy kegyelmes Isten, és amíg megtalálható, addig hadd keressük őt, mert eljön az idő, amikor az emberek kopogtatni fognak, de az ajtó be lesz zárva. Amikor az emberek keresni fognak, de már nem találnak. Ezért van megírva, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ez is egy nagyon komolyságos szó, amit Ézsás próféta mond az 55. fejezetben, vagy hol is legyen az a fejezet. És itt a 75. Zsoltárban egy olyan versre vetettem a szemem, amely szintén az ítéletről szól, és pedig a 3. versre, Zsoltár 75.3. Amikor elérkezettnek látom, vagy találom az időt, igazságos ítéletet hozok, vagy tartok. Bár megremeg a föld, és minden lakója, én vagyok az, aki megalapoztam az oszlopait. A kevélyeknek ezt kiáltom, ne legyetek kevélyek, és az alávalóknak, az ártalmasaknak fel ne emeljétek a fejeteket. Fel ne emeljétek annyira a fejeteket, ne beszéljetek nagyképűen, kinyújtott nyakkal. Mert nem a napfelkeltétől, és nem a nap nyugtától, és nem a puszta felől jön a felmagasztalás, vagy a meghallgatás. Nem, Isten az, aki bíráskodik. Itt látjuk, honnan jön a meghallgatás. Nem a nap felkeltétől jön, és nem a nap lementétől jön, hanem és nem is a pusztából jön, hanem Istentől jön. És Isten az, aki ítéletet mond. És Isten azáltal ítélkezett, hogy kimondta a büntetést minden áthágásért, és aztán a mi ítéletünket Jézus Krisztusra, a mi Urunkra hárította. Az írás szava szerint, hogy a mi büntetésünk ráterhelődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. A kegyelem és a megváltásnak dicsőséges ígéje. Amíg az üdvösség és a kegyelem ideje fennáll, vagy tart. De az ítélet és a csapás borzalmas üzenete Isten haragján keresztül, amikor a kegyelem ideje véget fog érni. A 77. Zsoltár 7. versében ez áll írva, éjszakánként mérlegelem az én húros hangszeres játékomat, elmélkedem szívemben, és szellemem mérlegel, tépelődik és kérdez, vajon örökre eltaszít-e a mindenható, és soha többé nem lesz könyörületes, vajon kimerült-e az ő jósága örökre, vajon az ő ígéretei örökre megszűntek-e, vajon elfelejtette Isten könyörületes lenni, vagy haragjában elzárta az ő irgalmasságát. Látjuk, hogy Isten ezen emberei hogyan viszonyultak ahhoz, amit belülről éreztek. Legyen az kétségbeesett állapotban, vagy a dicséretüket, vagy az imádatukat, vagy a prófétálásukat, vagy bárhogyan is egy dolgot tanulhatunk az összes zsoltárból. Ők kifejezésre juttatták minden körülmények között, minden élethelyzetben, minden körülményben kommunikáltak Istennel. És ha ezt felismertük, és megértettük, és megszívleltük, akkor megtaláljuk azt a vígaszt és azt a bizalmat, hogy mi is minden élethelyzetben beszélhetünk Istennel, minden körülmények között, bármi is jöjjön, vagy menjen. És hisszük, hogy nem csak beszélünk hozzá, beszélünk vele, hanem ő meg is hallgat minket. Istennek ez az embere itt a húros hangszeren való játékra gondolt, de most nem volt kedve játszani, hanem elgondolkozott a zsoltárokon, de most éppen nem érzett magában semmi kedvetelést hozzá, mert azt mondja, hogy éjszakánként mérlegelem az én húros hangszeres játékomat. Nem azt mondja, hogy játszom, hanem éjszakánként mérlegelem az én húros hangszeres játékomat. Elmérkedem a szívemben, és a szellemem mérlegel, tépelődik és kérdez. Vajon csak mi vagyunk az egyetlenek, akik tépelődnek? Csak mi vagyunk az egyetlenek, akik önvizsgálatot tartanak, akik önmagukkal perbe szállnak, akik elgondolkodnak azok, hogy milyen szép volt, amikor hangszeresen és sokféleképpen játszottunk? Voltak előttünk is emberek, akik ugyanezt átélték, ugyanígy éreztek, és ez a szép benne. Nem létezett olyan proféta vagy Isten embere, aki mindenek felett állt volna. Mindenki végigjárta ezt a földet, és úgy érzett, amint mi érzünk. És akkor még megvan a zsidókhoz írt levél második fejezetéből is az íg, ahol megvan írva, hogy a mi urunknak mindenben olyanná kellett válnia, mint mi, hogy velünk együtt érezzen, és aztán, hogy egy hűséges főpap lehessen Istennel szemben. Éjszakánként mérlegelem az én húros hangszeres játékomat, elmélkedem a szívemben, és szellemem mérlegel, tépelődik és kérdez. Vajon örökre eltaszít-e a mindenható Úr, és soha többé nem lesz könyörületes? Észre lehet venni, hogy szükséghelyzetben volt. Itt átment a mélységeken most, de tudta, hogy hová kell fordulnia. És azt is tudta, az én meghallgattatásom nem a napfelkeltétől, vagy a naplementétől jön, nem a pusztából jön, hanem attól az Úr és Istentől jön, aki az eget és a földet teremtett. És ha ezt megszívleljük, és azt mondjuk, Uram, Te ismersz engem, Te ismersz minket, hittel jövünk Te hozzád. Megnyitjuk magunkat Te előtted, és kérünk Téged, hogy légy kegyelmes hozzánk. Ő felteszi a kérdést, vajon kimerült-e az ő jósága örökre, vajon az ő ígéretei örökre megszűntek-e? Belsőleg tusakodott, tépelődött, és ezt kifejezésre is juttatta. De ugyanaz a helyzet velünk is. Nem szégyeljük magasztalni és dicsőíteni Istent, amikor úgy érezzük magunkat. Nem szégyeljük kiönteni a szívünket sem, még ha néha belső szorongást tölt el, hogy így Isten elé járuljunk az Úrban, és meghallgattatásra és segítségre találjunk nála. A Zsoltáros felteszi a kérdést, vajon elfelejtette Isten könyörületes lenni, vagy haragjában elzárta az ő irgalmasságát? Mindezekből a szavakból felismerjük, hogy milyen fájdalmat érzett magában. És ezt kifejezésre is jutatja a következő versben azonnal, akkor azt mondtam magamban, ez fájdalmasan gondot okoz nekem, hogy a magasságos irányítása megváltozott. Nem, ez nem változott meg. Csak a körülmények változtak. Isten útjai magasságokon és mélységeken átvezetnek. Az egyik úgynevezett kis profétáknál, talán Habakuknál az áll írva, hogy az Úr útja viszontagságokon keresztül vezet, és egyikünk sem választhatja ki magának az útat. Mi erre az útra lettünk állítva, tépelődhetünk is rajta, vagy nem is. Elégedetlenek lehetünk, vagy bármi, nem fogjuk megváltoztatni azt az útat, amelyen Isten vezet bennünket. Boldog az, aki kitart az Úr mellett, és minden küzdelem és minden belső kétségbeesés ellenére mélyen legbelül megvan az üdvös tudata, hogy Jézus az enyém. Az üdvös tudat, hogy a vég lesz megkoronázva dicsőséggel, és akkor minden más el lesz felejtve is. Ezt mondtam magamnak a Zsoltárossal. Amíg ezt mondod magadnak, addig még elviselhető, de ha másoknak mondod, akkor megterheled őt. Vannak bizonyos dolgok, gondolatok, amelyeket magadnak kellene elmondanod, és vannak olyanok, amelyeket másoknak is el lehet mondani. Természetesen az lenne a legjobb, ha mindent elmondhatnánk másoknak is, ami közös áldásként szolgál, és ami személyesen fájdalmasan nyomaszt, vagy bánt minket, azt hadd mondjuk el saját magunknak. De azt hiszem, hogy mindannyian annyira kötődünk egymáshoz, mint testvérek és testvérnők az Úrban, egy isteni egységet alkotva, hogy szabadon elmondhatjuk szívünkből kifolyólag, ami éppen a szívünkön van, a szívünkben van, és hitben mindent Istenünk elé tárhatunk, tudva azt, hogy a mi segítségünk őtől lejön. Attól az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Még ha a zsoltárosok így is beszéltek, akkor mégiscsak azért, hogy mindannyian tudjuk, hogy ők is emberek voltak, és hogy nekik is mélységeket kellett átélniük, hogy vigasztalást kapjunk, és ne essünk kétségbe a mi helyzetünkben, hanem az Úrra vessük tekintetünket, és megerősödjünk a hitben, és el tudjuk mondani, Uram, Te vagy a mi Istenünk. Te ugyanaz vagy, tegnap, ma, és mindörökké az maradsz. Mi bízunk benned, hiszünk neked, életünk a tied. Júdában jól ismert Isten, mindenki, az elsőtől az utolsóig. A kérdés csak az, hogy mindenki megtapasztalta-e, átélte őt. Ha ezt általánosságban vennénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ebben az országban minden ember ismeri Istent, mindenki tud felőle mindent. De mit használ az Istenről való tudás, ha nem szeretitek Istent, ha nem tapasztaltad meg Istent, ha nem ízlelted meg, milyen jóságos az Úr. Mégis örülünk annak, hogy Isten megismertette magát velünk, felismerhettük őt, nem csak hallomásból, hanem a vele szerzett tapasztalatokból. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon minket olyan imádságokkal, amelyeket hittel küldünk az ő kegyelmének trónjához, és olyan imákkal, amelyeket meg tud hallgatni, és meg tud válaszolni is. Külsőleg a kór mindannyiunkat utolér, és némelyeket minden mással együtt. Sóhajtozunk ebben a testünkben, és az egész teremtett világ velünk együtt sóhajtozunk Isten gyermekeinek kinyilatkoztatásáért, testünk átalakulásáért. De egy dolgot tudunk, hogy eljön. Eljön az óra. Ez olyan biztos, amennyire Isten kijelentette. És a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, és utána mindazok, akik szerették az Úr eljövetelét, ez egy nagyon szép íge. Pál apostol azt írja Timóteusnak, az élet koronájáról, amelyet az igazságos bíró megad nekem azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik szerették az ő megjelenését. Valami kell, hogy legyen bennünk, ami sóvárog az ő megjelenése után. Ami szereti, amiben kedvünk tellik az ő megjelenésében. És legyen, hogy Isten kimunkálja ezt mindannyiunkban kegyelemből, növelve a hitünket, megerősítve bennünket, és olyan imákat munkáljon ki bennünk, amelyek röviden rámutatnak arra, amit az Úr a szívünkre helyez, hogy sokan tudjunk, sokan részt tudjunk venni az imádságokban. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünkből megköszönjük a te drága és szent ígédet, a te közelségedet, a te kegyelmedet, az üdvösséget, amelyel megajándékoztál minket. Te kinyilatkoztattad a te akaratodat ebben az időben. Szeretet Urunk, és most arra vágyunk, hogy minden ígéret valóra váljon, és beteljesedjen. Te kimunkáltál bennünk egy jogos reménységet, és egy vágyat ültettél el belénk, mert te szóltál hozzánk. Máskülönben éppen olyan önmegelégedettek lennénk, mint sokan mások körülöttünk. De most hozzád jövünk, és kérünk téged, hallgass meg minket, ajándékozz meg bennünket azzal, amit megígértél nekünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mi válaszunk nem a nap felkeltétől, vagy a nap nyugtától függ, hogy tőled, az élő Istentől, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenétől jön a mi válaszunk. Tőled függünk. Vess véget minden olyan körülménynek, amely megkötöz minket, amely akadályoz minket, amely útunkat állja, a útját állja annak, hogy veled együtt haladjunk előre a hitben. Uram, Uram, alázatosan beismerjük és valljuk, hogy a te ígéd élő, hogy eljutott hozzánk, intéződött hozzánk, hogy élő hitet váltott ki bennünk, te benned, az élő Istenben, hogy tanúságot tegyél rajtunk és általunk, mint a feltámadott és az élő. Légy te mindenütt ismerté közöttünk, városunkban, országunkban és az egész föld kerekségén. Uram, én Istenem, mielőtt ítéletet tartanál, tedd meg még egyszer a kegyelem mindenre kiterjedő, nagy lelkű ajánlatot az emberiségnek. És kérünk téged, Urunk, engedd, hogy osztozhassunk az aratásban. Neked mondunk köszönetet ezért az estéért is. És imádkozunk minden kedves testvéreinkért és a testvérnőkért, akik nem tudtak itt lenni, mindazokért, akiket már név szerint megemlítettünk, és mindazokért, akiket még nem említettünk meg. Urunk, kérünk, hogy legyen meg a te útad mindannyiunkkal. Áld meg az NDK-ból érkezett kedves látogatóinkat is. Hűséges üdvözítőnk, bár csak ne lenne hiába az eljövetelük. Uram, bár csak szólni tudnál hozzájuk és hozzánk is. Ó, köszönjük neked, hogy áhítattal lehetünk te előtted és a te szavaid előtt. Az embereknek nincs mit mondaniuk nekük, mert egyedül te vagy igaz, és minden ember képmutató, csaló, jámbor, ájtatos, szenteskedő hazug, de a te szád az örök igazság. Ezért köszönetet mondunk neked. Köszönjük, hogy beléd vedhetjük a mi bizalmunkat. És hogy taníthatsz minket. Még egyszer kérünk téged, mindazokért, akik imakéréseket küldtek, akik írtak, akik felhívtak. Olyan nagy a szükség, úgy a hívők, mint a nem hívők között. Urunk, kérünk, hogy avatkozz te közbe, és nyilatkoztasd ki újra még egyszer a te hatalmadat és a te dicsőségedet. A tied legyen a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Amen.